A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Az elmúlt időszakban erdélyszerte bemutatták a Matthias Corvinus Kollégium szervezésében az Egy jobb világért 110 éves a magyar cserkészet című kötetet. A cserkészet egy olyan ifjúságnevelő szervezet, amelynek feladata a fiatalok nevelése, nagy hangsúlyt fektetve a vallásra és a közösség építésre. Nem kis feladat azt, hiszen manapság életben tartani, megszervezni, fejleszteni ezeket a közösségeket. A több mint 110 éve működő magyar cserkészetről, a mai cserkész mozgalomról beszélgetünk műsorunkban. Meghívottam a marosvásárhelyi 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat vezetője, a Romániai Magyar Cserkészszövetség korábbi mozgalmi vezetője Halmágyi István Levente. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, jó munkát!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy honnan ered a mondás cserkész becsület szavamra?
Hát elég sokszor és sok filmben is lehet hallani ezt, hogy cserkész becsület szavamra. Azt kell tudni, hogy a cserkészetben a kezdetek kezdetén is, mert amikor elkezd a gyerek foglalkozásra járni, akkor egy fogadalmat, illetve van egy cserkésztörvényünk 10 ponttal, és akkor ez az ígéret, vagy ez a mondás valójában ehhez a fogadalomhoz, meg a cserkésztörvényhez való tartáshoz indul vissza, vagy csatol vissza.
Tehát gyakorlatilag így záródik ez az egész, nem tudom, eskütétel? Hogy...
Hát nem, hanem Isten engem úgy segélyen, ugyanúgy mi minden fogadalomtétel úgy zárul, csak ez úgymond egy olyan felkiáltó jel, meg az embereknek eszébe juttatják azt, hogy igenis ők mik fogadtak, illetve ugyanúgy, mint a vallásban, ahogy a 10 törvény található nekünk is, megvannak a 10 pontjaink, amihez úgymond tartanunk kéne magunkat.
A Romániai Magyar Cserkész Szövetség korábbi mozgalmi vezetője volt. Mi a feladata a mozgalmi vezetőnek a Cserkész Szövetségben?
Hát a mozgalmi vezetőnek a szövetségben az általában a programokkal, illetve olyan dolgokkal foglalkozik, ami a csapatokat, illetve a cserkészeket érintő neveléssel foglalkozik. A vezetőképzés, anyagukat kidolgozni, ami segítségével a csapatban lévő vezetők tudják a foglalkozásaikat megtartani, és ebben nyújtunk mi segítséget nekik.
Hogyan áll össze a Cserkész Szövetség? Melyek a nem tudom, alapegységei, alkotó elemei, nem tudom, szaknyelven, az önök nyelvén, hogyan áll össze a szövetség?
De bármilyen cserkész szövetség, ugyanúgy, ha a külföldi magyar cserkész szövetségről beszélünk, vagy a romániai magyar cserkész szövetségről is, ugyanúgy az alapegység és az alapegyén az a cserkész. Több cserkész, körülbelül 10-12 cserkész alkot egy őrsöt, az őrsök azok rajokban csoportosulnak, és a rajok alkotják a csapatot. Több csapat alkot egy körzetet, és a körzetek alkotják maga a szövetséget. Mert ugyanúgy bármilyen egyesületni, vagy bármilyen mozgalom, ne is maga az egyén, ha hiányzik, akkor nincs, és nem is tudunk arról beszélni. Ugyanúgy maga a szövetségben is, a cserkészek nélkül nem tudunk cserkészetről, meg cserkész szövetségről beszélni.
Ma hány éves a legfiatalabb cserkész Marosvásárhelyen?
Hát Marosvásárhelyen körülbelül olyan 4-5 éves körül vannak,
aki a legfiatalabb. Tehát attól a kortól kezdik?
Hát itt azt kell tudni, hogy már olyan cserkészeknek a gyerekeik, akik cserkészkedtek régebb, például a rendszerváltás után, mert elkezdtek cserkészkedni, akkor azoknak az embereknek már vannak gyerekeik. És ők meglátták az értelmét a cserkészetnek, és ők elhozzák a foglalkozásainkra, és elhozzák a rendezvényeinkre a gyerekeinket, de általában nulladik első osztálytól fogadjuk a gyerekeket a csapatban.
Egy őrs hány személyből áll össze általában?
Egy őrs, hát 8-10-11 személyből áll össze, akit egy 2-3, akár 4 évvel idősebb cserkész vezet. Tehát itt ki tud alakulni a falka szellem, ki tud alakulni egy olyan csoportdinamika, és egy olyan kapcsolat az őrs vezető és az őrs között, amit úgymond egy felnőtt és egy gyerek között nem tud kialakulni, és valójában ennek valószínű, hogy ez a kulcsa, és ez az egésznek a lényege, hogy egy közelebb, korban közelebb álló ember vezeti őket, és akkor így jobban akár példaképnek, akár vezetőnek is el tudják fogadni őt.
El is fogadják?
Hát igen,
el kell, hogy fogadják.
Tehát itt nem azt kell elképzelni, hogy most el kell szigorral el kell fogadni, hanem ezt a példaképet, képként, hogy felnézzenek, vagy a vezetőnek elfogadni valakit, ezt ki kell érdemelni, és ugyanúgy ezek az ősvezetők is, vagy akkor a csapatban lévő vezetők is magukkal a tetteikkel, illetve viselkedéseikkel tudják kiérdemelni ezt a tiszteletet.
És akkor hogy van? Zónák, övezetek vannak? A csapatok?
A szövetség szinten?
A szövetség szinten.
Igen, a szövetség szinten több körzet van, körzet. Ugye, ahogy mondtam. Így azt kell elképzelni, hogy Brassó-Kovásznál az háromszék körzet, van Udvarhely körzet, Csík körzet, Gyergyó körzet, Maros körzet, Kolozsvár, Enyed és Észak-Erdél, Dégy, illetve Szilágy körzet. Tehát ezek a körzetek alkotják a Romániai Magyar Cserkész Szövetséget, és mindegyik körzetnek az élén található egy körzetvezető, egy mozgalmi és egy ügyvezető elnök is.
Tartsunk egy kis történelmi visszapillantót, hogyan és mikor jött létre a cserkész mozgalom, hol alakult meg az első cserkész csapat, és Magyarországra mikor érkezett meg, illetve Erdélybe.
Igen. Tehát 1907-ben Lord Baden-Powell cserkészeknek csak BP-ként nevezzük őt, Angliában megszervezte az első cserkész tábort, és ezt a nevelési koncepciót és ezt a nevelési módot több országban felfigyeltek erre, és többen megpróbálták bevezetni, és eléggé nagy sikerrel, mert első ifjúságnevelői mozgalom világszinten a cserkészet. A másik a erdélyi szinten 1911-ben Udvarhelyen alakult meg az első cserkészcsapat, és utána lassacskán Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyváradon, nagyobb iskolai központok városokban is megalakult a cserkészet. A Magyar Cserkész Szövetség 1912. decemberében alakult meg a szövetség, ugyanúgy, ahogy mondtam az előbb is, hogy több csapat alkotta a szövetséget, és akkor így, hogyha volt több csapat, meg tudott alakulni a Magyar Cserkész Szövetség is. A második világháború után elkezdődött a cserkészet betiltása, valójában 1948 utántól egész
Romániában?
Romániában is, és Magyarországon is, és 1990-ig úgymond szüneteltetve volt a cserkészet, és Magyarország szinten úgymond a Levente mozgalomba próbálták beépíteni, hát beolvasztani, de azok a cserkészek, akik már első perctől ott voltak, és azok a vezetők, azok akár tehát Németországba, Amerikába kiutaztak, mert a helyzet nem engedte, hogy otthon maradjanak, és akkor onnan próbálták a rendszerváltás után újra éleszteni maga minden szövetséget, minden helyen, ahol magyar ajkú ember található a cserkészetet.
Tudomása szerint ilyen titkos találkozók nem voltak ebben az időszakban?
De igen, voltak, ezek a katakomba cserkészet volt, tehát egy-egy olyan ember, hát akár pincébe, vagy bárhol is közben mentek a cserkész foglalkozások, és úgy is, ahogy mondtam is már, hogy a cserkészet az már Isten hazája, haza és embertársan alapszik, és maga azért a kommunizmusban azért az Isten azért nem volt nagyon ott, és pont emiatt is kellett ezt a katakomba cserkészetet folytatni.
Uh-huh. Cserkész, tulajdonképpen mit jelent ez a szó? Ugye, talán romára, ha lefordítjuk a csercsétás, az egy kicsit nyilvánvaló.
Kutakodó. Igen, hogy hát ez maga a cserkészet, úgy kell elképzelni, hogy maga a cserkész, hogy hát úgy...
Angliában, amikor létrehozta például angolul...
Scout. Tehát scoutként van, hát angolul úgy fordítják le maga a cserkészetet. Hát itt lehetséges az is, hogy a kutakodás, a mindenben való, tehát hogy mindenből egy kicsit szeretnénk tudni, a természetben való járást is fedi magába, tehát hogy maga a cserkész, szóval ez egy ilyen gyűjtőfogalomként is nevezhetjük.
Az újraszerveződés a rendszerváltás után milyen volt? Egyszerű, vajon?
Hát azért...
Azért 40 év alatt úgy kikopott a köztudatból, igen, rendesen.
Itt azt kell tudni, ugye, ahogy mondtam az előbb is, hogy voltak olyan cserkészek Magyarországról, akik elköltöztek, akár Amerikában, Ausztriában, Németországban, és akkor bennük még volt az az erő, hogy visszajártak akár Magyarországra, vagy akár Erdélybe is eljöttek, vagy Felvidékre, és ott próbáltak anyagot adni, illetve támogatást adni azoknak az embereknek, akik láttak fantáziát és erőt ebben a cserkészetben. Maga a Román-Magyar Cserkészszövetség 90-ben Szárhegyen alakult újra, és azért az elején azért döcögös volt, mert azért a román állam nem mert, hát nem, hogy nem merte, hanem nem volt olyan egyszerű elfogadtatni velük, hogy egy magyar ifjúságnevelő mozgalmat bejegyezni.
Igen, mert hogy a rendszerváltás az nem hozott mentalitásváltást.
Így van, pontosan.
De ma már van román cserkész mozgalom is, ugye?
Igen, román cserkészek is vannak. Ők itt Vásármaros-Vásárhelyen is van egy cserkész csapatuk, és ők is eléggé aktív cserkészek a Vásárhely területén, illetve Maros megyében is.
Van valamiféle kapcsolat önök között?
Nagyon nem, nincs, volt, és illetve most az idén lesz egy új kapcsolatunk velük, és ugye az gyerekek eléggé nyitottak erre. A Maros-Vásárhelyi állatkert május végén, június elején szervezi az Álomély az éjszakákban, ez a fogyatékkal élő gyerekeknek szervező program, ami estet fog megvalósulni, és erre a rendezvényre a Román-Magyar Cserkészszövetség telek is csapat tagjai közül is részt vesznek, és a Maros-Vásárhelyi román cserkészek közül is, és ez egy olyan közös pont lesz a két csapat életében, amelyikkel ugyan próbálunk közeledni egymással, hisz mind a két csapat is ugyanazt az elvet, és ugyanazt az irányt próbáljuk követni, csak éppen más nyelven.
Ön mióta tagja a cserkész mozgalomnak?
Én 1999-ben csatlakoztam a Teleki Sámuel cserkész csapathoz. Akkor még Gál Ábel tanítóbácsi, ő volt a csapatvezető, és 2000-ben voltam először cserkésztáborban, és azóta, hát elég, hát nem tudom, szerintem 4 vagy 5 táborból hiányoztam ez az idő alatt.
Na és hogy sikerült mégis a román államhatalommal elfogadtatni, hiszen említette, hogy az újraindulás után, 90 után, hát azért még nem nagy örömmel fogadták az ehhez hasonló mozgalmakat, úgy most már, ha jól számoljuk, akkor 25 éve tagja a mozgalomnak.
Igen.
Valahogy hogyan sikerült elfogadtatni, hogy létezik? És ez nem egy valami föld alatti szerveződés, ami alássa az államhatalmat.
Hát itt maga az elején, akkor 90-es évek elején, azt hiszem egész 95-96-ig akár pereskedések is voltak maga az akkori vezetők szempontjából, tehát hogy az állam pereskedést indított ellenük, hogy valamilyen államcsint próbálnak, de utána segítségek kell, illetve bizonyítás alapokon bizonyítva az, hogy ez a mozgalom nem az állam ellen van, hanem az államban lévő emberekért van, azoknak a gyerekeikért, és akár a felnőttekért is.
Jövedelemadónk 3,5%-át fel lehet ajánlani? Van, ugye, egyesületük?
Igen, tehát, hogy maga a Romániai Magyar Cserkész Szövetség fele is lehet irányítani a 3,5% adó részt, illetve nagy részt most majdnem minden cserkész csapat mögött található egy egyesület, és akkor azoknak az egyesületeknek, akik úgymond a helyi cserkész csapatot szeretnék támogatni, oda is fel lehet ajánlani ezt az adó.
És ez jellemző? Támogatják, irányítják oda?
Hát a cserkészülők nagy részt igen, így külsősök részéről nem volt annyi. Tehát egész addig, ameddig ugye az ember nem ismeri meg, és nem ízleli meg maga a cserkészet ízét, és hogy milyen ez az életforma, egész addig ugye picit tartózkodik tőle. Hát azért azt is kell figyelni, hogy a nyugatról is, maga a filmekből is lehet, hogy nem az a kép jön le a cserkészetről, ami.
Van viszont egy indulójuk a cserkészeknek, hallgassuk meg, és utána folytatjuk a beszélgetést. Cserkész indulót hallottuk az Abasári kórus előadásában. A 110 éve működő magyar cserkészetről, a mai cserkész mozgalomról beszélgetünk műsorunkban. Meghívottam a Marosvásárhelyi 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkész csapat vezetője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Annyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mit kell tudni a cserkészindulóról, amit éppen hallottunk?
A cserkészindulót Sík Sándor írta, és akkor, amikor már a cserkészszövetség megalakult, akkor meg is zenésítették, illetve tudjuk, hogy Sík Sándornak elég szép versei is vannak, és ő is egy cserkész szimpatizáns cserkész volt, és hát egy olyan verset, egy olyan kompozíciót, egy olyan alkotást tudott csinálni, ami úgymond, amíg a mai nap is hát átét tudjuk élni, és egyet tudunk vele érteni.
Azt írja Ilona SMS-ben, jó napot kívánok, az én fejlődésemet és később a már felnőtt gyermekeim nevelésében is annak idején akár 180 fokos pozitív változást, szocializálódást eredményezett a cserkész mozgalom. Napjainkban, mintha visszaesett volna az érdeklődés, de az érdeklődők hol jelentkezhetnek a lakóhelyüktől függetlenül, Ilona kérdezi.
Hát érdeklődni, tehát szövetségi szinten lehet érdeklődni, hogyha nincsen egy település, hogyha hát valaki bárkinek onnan tud információt kérni, és akkor ők tovább tudják indítani, tovább tudják irányítani, hogy melyik településen hol van cserkészet. Itt akár egy e-mailt is lehet írni, office@rmcs.ro e-mail címre, és akkor ott ők továbbítják annak a csapatnak, a csapatvezetőnek, aki érdekelt, vagy hát, vagyis érintett ilyen szinten.
Mennyit változott a cserkészet az elmúlt 100 évben? Itt azt olvastam az említett Egy jobb világért 110 éves a magyar cserkészet című kötet bemutatóján elhangzott beszélgetésből, hogy hát nem sokat változott a cserkészet az elmúlt 100 évben. Én azért azt gondolom, hogy néhány évtizeddel, 100 évvel ezelőtt könnyebb volt a gyerekeket becserkészni a cserkészetben, mint manapság, amikor hát annyi nem is tudom, konkurencia van, ami arra késztetheti a gyerekeket, hogy ja, kicsi fiam, üljél otthon, vegyed a telefont, nézd a tévét, foglalkozz egyébbel, mint hogy cserkészkedjél.
Hát maga a cserkészet koncepciója és alapelvei azok nem változtak. Mert úgy 110 évvel ezelőtt is, mint most is, ez a három alappillér, az pillér, Isten, haza és embertárs, az akkor is és most is ez van. Tehát maga a cserkészet elvei azok nem változtak, és úgy, ahogy ön is mondta, a gyerekek azok nagyon sokat változtak azóta. Nem kell 100 évre visszamenni, hanem elég csak 5 évre is visszamenni, és már nagyon nehéz, igen, tehát az, hogy egy 4 évvel idősebb gyerek meg tudja fogni, és le tudja kötni a figyelmét annak a gyereknek azon a 90 perc alatt, amíg tart a foglalkozás, az eléggé nagy kihívás számunkra. Illetve a másik dolog az, hogy nem csak a gyerekek, hanem maga a szülők is nagyon sokat változtak, és néha nem a gyerekkel van a probléma, hanem maga a szülővel is van a probléma.
Tehát gyakorlatilag az, hogy nem kívánják a gyereket vinni, vagy mi a probléma a szülőkkel?
Hát nem, lehet, hogy a szülőnek egy teljesen más elképzelése van maga a cserkészetről, mint az, amit kapnak. Itt nem tudunk arról beszélni, hogy maga a cserkészet egyik hétről a másikra egy nagy pompás nyilvánosságot tudunk nyújtani a szülőnek, vagy fel tudjuk állítani a színpadra a gyereket és szerepeltetni, hogy lássuk, hogy tudja, hogy na, az én kicsi fiam is meg tudom tapsolni, hanem ez egy hosszabb folyamat, ami ugyanolyan szerintem lassan, de biztosan be tud érni, és akár ez a gyerek számára is, és a szülő számára is egy olyan élet irányt tud nyújtani, ami akár a felnőtt korban eléggé megalapozott irány.
Mert miről szól most a cserkészet? Én megmondom őszintén, az én fejemben is az van, hogy hát kimennek a természetbe, kirándulnak nagyokat, tanulnak ezt-azt a természetből. Csak erről szól?
Hát nem csak erről szól a cserkészet, mert ugye, ahogy már említettem is, hogy Isten, haza és embertársun alapszik az egész cserkészet, és így az Isten részen ugyanúgy vallási ismeretek, vallás gyakorlás is található a cserkészetben, és most nem felsorolni, hogy mik is vannak pontosan, de ugyanúgy úgy imával kezdünk, imával végezzünk foglalkozásainkat, és ez ugyanúgy egy keretet ad. A hazaterén ugyanúgy történelmet, magyarság történelmet, helyi történelmet tudunk a gyerekeknek nyújtani, és próbálunk ezeket átadni nekik, illetve az embertárs részében, ott a, maga az ember és az ember kapcsolata, az ember és a természet kapcsolatára is figyelünk a, ezeken a foglalkozásokon.
Tehát gyakorlatilag őrsönként zajlanak ezek a foglalkozások?
Pontosan, tehát, hogy ezek a foglalkozásokat nem úgy kell elképzelni, hogy beül a gyerek a terembe az 50 gyerek, vagy a 20 gyerek, és akkor nekik valaki elmagyaráz valamit, hanem hogy ez a 8 gyereknek, úgy ahogy mondtam, volt az, van az ősvezetője, és ő, ő játékosan, módszereket használva próbálja ezeket az anyagokat átadni.
Igen, hát ez így is helyes, mert egyébként, ha ott ülne az 50 gyerek, akkor semmi különbség nem lenne a hétfőtől péntekig zajló iskolai tevékenység meg ez között.
Így van, pontosan. Igen, meg a másik, ami nagyon fontos, hogy próbálunk, és arra törekszünk, hogy a cserkészetben, tehát nincsen ilyen, hogy nekem jobb cipőm van, és neked kevésbé jobb cipőd, és akkor téged kiközösítünk, hanem ugyanúgy próbáljuk őt is, tehát mindenkit egyformán fogadunk el, és egyformán foglalkozunk velük. Tehát, hogy ez anyagi háttértől függetlenül is mindenkivel ugyanolyan szinten foglalkozunk.
Hát ez nem könnyű ma, amikor ezt a társadalmat éljük, gyerekeink tapasztalják iskolában, hogy hát neki jobb cipője van, jobb nadrágja van, jobb akármilyen van, és akkor ő is kiköveteli magának. Ez nem egy kis kihívás önök számára, azt hiszem.
Hát valójában nem, tehát, hogy ez attól is függ, hogy mire van téve a hangsúly. Tehát, hogy valószínű, hogy a foglalkozásokon kívül, tehát, hogy mi az az 1,5 óra alatt, ami hetente, ami foglalkozás van tartva, abban próbálunk erre figyelni, hogy a gyerek, a másik gyereket úgymond ne szekálja emiatt, hogy neki milyen öltözéke van, vagy milyen külső dolgai vannak, hanem próbálunk mindenkit egyformán foglalkoztatni, mindenkit egyformán figyelni rájuk, és ez, őszintén megmondom, tehát ezeknek az ősvezetőknek, akik foglalkoznak a gyerekekkel, nem egy könnyű dolog. Tehát, hogy ők, ha azt nézzük, egy hatodikos gyereknek, ők egy nyolcadikos, kilencedikes az ősvezetőjük. És nem egyszerű azért, hogy megtalálják azt a hangsúlyt, azt az egész környezetet, ahol elfogadják egymást, mert azért már az ötödikes, negyedikes gyereknek, akár az óvodásnak is már vannak jogai, és már vannak minden, kikéri magának, hogy ő ezt nem akarja csinálni. Nem kell azt elképzelni, hogy most ilyen vasszigor található ezeken a foglalkozásokon, vagy hogy nem tudom milyen módszerekkel, ilyen rossz módszerekkel, vagy fenyegetésekkel próbáljuk elérni ezeket a csendet a foglalkozásokon, hanem próbálunk olyan módszereket, olyan anyagot, olyan dolgokat átadni a gyerekeknek, ami lekösse a figyelmüket, és tudjanak ők is részt venni ezeken a foglalkozásokon, úgy, hogy élvezék is.
Igen, hát talán éppen abban rejlik a lényeg, hogy hát gyerekek az ősvezetők, nagyobbak ugyan, mint ők, de talán tőlük könnyebben elfogadják, mint egy felnőttől.
Ez így van.
Ez van. István írja SMS-ben, tisztelet mindazoknak, akik ki tudják ragadni a gyerekeket a virtuális térből, és Isten haza természet tiszteletére és szeretetére nevelik. Légy résen, István. Ez is cserkész mondás.
Hát a cserkészek azok jó munkát, és légy résennel köszönnek egymásnak. Tehát akivel találkozunk, jó munkaként jelentkezik, és légy résennel fogadjuk a köszönést.
Marosvásárhelyen most hány őrs működik?
Hát Marosvásárhelyen jelenleg 2 cserkész csapat működik. A katolikus egyháznak a Rákóczi cserkész csapat ott is található egy, illetve vagyunk mi a 30-as számú Gróftelek is, ami a cserkész csapat, mi a jelenleg a Bolyai iskolában működünk. Hát mi 21 őrsel működünk, ez azt jelenti egy ilyen 180 gyerek, kamasz, illetve felnőtt, igen, velük foglalkozunk. Tehát, hogy felnőttek is vannak, vannak olyan cserkészeink is, akik felnőttként csatlakoztak a csapatunkhoz, és azt kell tudni, hogy szoktunk általában olyan 2-3 évente egy felnőtt képzést tartani, ahol egy hétvége keretén belül meg hát a cserkészet mézes madzagát elhúzzuk a felnőttek előtt, és akkor aki ugyanan ráharap, akkor őt szívesen várjuk foglalkozásokra, és akár a felnőtteknek is van havonta egy foglalkozást tartva, tehát a gyerekeknek heti rendszerességgel van, a felnőtteknek azoknak havi foglalkozások vannak tartva, és ugyanúgy a kis cserkészek is, a cserkészek is, meg a felnőtt cserkészek is, csak úgy kaphatják meg a zöld, illetve a kék nyakkendőjüket, hogyha jártak rendszeresen foglalkozásra, és eljönnek a nyári táborunkban.
Van valami jelentősége, hogy zöld vagy kék nyakkendőt kapna?
Igen, ezek a nyakkendőnek a színe a korosztályt jelképezi. Tehát a kis cserkészek, ők a nulla első osztálytól egész negyedik osztályig, és ők kék nyakkendőt kapnak. A ötödiktől egészen nyolcadik, kilencedik osztályig ők zöld nyakkendőt kapnak, tehát ez a cserkész korosztály. Utána meg van a kilencediktől felfele a szürke nyakkendő, az a felfedezőknek a nyakkendőjük, amelyet egy bizonyos próbát le kell tegyenek, és akkor az alapján kapják meg a szürke nyakkendőt, illetve van a felnőtt cserkész, öreg cserkész nyakkendő, az a barna nyakkendő.
Különböző vetélkedőket is szerveznek időnként. Fontos a verseny, a győzelem a cserkészeknél, vagy inkább a részvétel?
Hát lehet, hogy az egyénnek valamilyen szinten fontos a vetélkedés, de úgy maga az a lényeg ezeknek a rendezvényeknek, hogy azon, aki részt vesz, minél több cserkésszel meg tud ismerkedni. Meg tud ismerkedni a szatmári cserkész, a brassói cserkésszel, a vásárhelyi, a nagyváradi cserkésszel, és akkor így ilyen cserkész barátságok is kialakulnak.
Általában iskolai évhez kötött a cserkész tevékenység?
Hát a cserkész foglalkozásaink igen az iskola év kezdetével kezdődnek el, de úgymond hát akkor vannak foglalkozások, amikor vannak az iskolában is tanítások, de maga egész augusztusig tart, hát szeptembertől augusztusig tart a cserkész év, mert általában július-augusztusban akkor szokott lenni a cserkésztábor.
Amit minden évben megszerveznek?
Így van. Hát valójában ez a megy a tortáról, vagy a cseresznye a tortáról, amikor igenis a csapatunk minden egyes cserkészei részt vesznek ezen a táboron, és azt is ki szeretném hangsúlyozni, hogy mi egy pár éve, mert jó ideje, próbáljuk tehát a szülőknek is azt átadni, hogy nem azt kell nézni, hogy vajon van anyagi háttér erre a táborba, vagy nincs, mert hogyha nincs, akkor próbálunk keresni azt, hogy a gyerek ne essen ki egy táborból, ő is tudjon megélni ugyanezt az élményt, amit a közösség tud adni, és maga ebben a táborban a tábortüzek, a közös étkezések tudnak számára nyújtani, mert ezzel, hogy ott 4-5 vagy akár 10 napra is magára van, hogy nem hogy magára, tehát hogy vezetés alatt vannak, megfigyelés alatt vannak a gyerekek, de az, hogy otthonról eljön, és nincsen a 4 fal között, nincs anyuka apuka mellett, hanem tud önállósulni, és akár ki is tudja próbálni, hogy egy gulyást hogyan lehet megkészíteni.
Egy jobb világért ez az említett könyvnek a címe. Jobb lesz a világ, ha sokan cserkészkednek?
Hát ha sokan cserkészkednek, és megfelelően cserkészkednek, akkor igen.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkba ennyi fért, meghívottam a marosvásárhelyi 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkész csapat vezetője Halmágyi István Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen én is.